Következő műsorunkban a fenntartható lelki fejlődés januári adását hallhatják.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a mikrofonoknál.
Egri Zsuzsa.
Sinder Mátyás.
És Perczel Éva. Szokásos módon kezdjük a januári az újévi műsort, mégpedig úgy, hogy Mátyás atya mond egy csodás imát nekünk.
Urunk Jézus, adj helyes és igaz szavakat a szánkra, add, hogy okosan tudjunk gondolkodni ebben a műsorban is. Most arról, amilyenek a műsornak a témája, a tervezés. És hogy úgy tudjuk tervezni az életünket, hogy az ne csak a magunk hasznát, hanem embertársaink, fele barátaink élete hasznát is szolgálhassa. Amen.
Egy picit kiegészítem a műsor témáját, mert a januári tematika, a teljes Mária Rádiós januári tematika pedig az önismeret, és az úgy kapcsolódik össze szerintem a tervezéssel, hogy ahhoz, hogy az ember helyes, megoldható, kivitelezhető, remek terveket tudjon készíteni, ahhoz nagyon nagy szükség van az önismeretre. És akkor most azt kérdezem tőletek, hogy ki hogy készült a tervezésre és az önismeret, és egyáltalán erre a témára, Zsuzsa?
Általában úgy szoktam készülni, hogy előveszem a Szentírást, és elkezdem mindjárt az elején, és gyűjtöttem egy csomót, csak mintát hoztam, mert nagyon sok lenne, ha ezt mind felsorolnánk, hogy hol és milyen összefüggésben szerepel a tervezés a Szentírásban. Természetesen ilyen szó, hogy önismeret nincs benne, de az is benne van, hogy saját magunkkal tisztában kell lennünk, tehát biblikus része van, és hoztam egy gyakorlati részt is, hogy hogy álljunk neki az évünk megtervezésének. Nincs kifejezetten irodalmi forrása, gyakorlati tanácsok a tervezéshez.
Nekem elsőként az önismeret szó az, ami elgondolkodhatott most Éva a fölvezetésedből. Ezzel kapcsolatosan pedig egy mondat jut az eszembe, hogy csak az az ember tud használni a világnak és saját magának is természetesen, aki rendben van önmagával és helyes módon valóban csak azt tud tervezni, aki ismeri saját magát, a saját maga lehetőségeit, lelkipszichés potenciáljait.
Én a tervezés és az önismeret mellé még behoznám a reményt is, mert hogy az önismereten kívül a tervezésnél nagyon fontos az embernek reménye legyen. Mert elhiszi, hogy van jövője, elhiszi, hogy meg tudja ezt csinálni, és elhiszi azt, hogy ez jó lesz, amit ő eltervezett. És ha lehet, akkor 16. Benedek pápától egy idézetet mondanék el. Tervezni csak az fog, akinek reménye van a jövőt illetően, és a tervek megvalósításában. Ha erős hittel hiszünk, akkor a reményünk is megalapozott.
Így van, a remény pedig azt gondolom, hogy összefügg azzal, hogy akarat, aki akar valamit, aki szeretne valamit az élettől, akinek vannak szép, érdemes céljai, azt fog tudni jól tervezni is. Tehát ahhoz, hogy jó terveink legyenek, ahhoz kell a remény, és kell az, hogy meg akarjuk valósítani, akarjunk valamit kihozni az életünkből.
Hol találkoztál még a tervezéssel az Új Szövetségben, vagy az Új Szövetségben, egyet a Szentírásban?
Nagyon sok helyen fordul elő, és ha az ember számítógépes keresést végez, akkor ugye én csak azt írtam, hogy terv, tehát ragozott alakukat nem, és így is olyan sok jött ki, hogy nagyon nehéz lenne felsorolni, de van egy vonala az egésznek, tehát inkább témákat néztem meg, és azokhoz kerestem egy-két idézetet, hogy ne legyen túl hosszú ez a rész. Kezdjük a Teremtés könyvével. Ott ugyan nem fordul elő, de hiszen benne van az, hogy Isten megtervezte mindazt, amit teremtett, és mindjárt ott az értékelés is, minden egyes teremtési aktus után azt mondja, hogy látta Isten, hogy ez jó. Sőt, mikor az ember teremti, azt mondja, látta Isten, hogy ez nagyon jó. Tehát ebből indulhatunk ki. Egyébként pedig, ha végig megyünk, akkor az Úr itt-ott kifejezi a terveit a népekkel, az emberekkel. Halljátok az Úr terveit, amelyet eltervezett, és gondolatait, amelyeket kigondolt. Ez Jeremiásnál szerepel. Vagy azt mondja a prófétának, ugyancsak Jeremiásnak, most tehát mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak. Így szól az Úr, íme én rosszat készítek ellenetek, és tervet szövök ellenetek. térjetek hát meg mindegyiktek a maga gonosz útjáról, és jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. Természetesen ugye, ezt most már biztos valaki rögtön vitatja, hogy hogy lehet az, hogy az Úr rosszat tervezett el. Hát az Ószövetségben ezt még így gondolták, hogy az természetesen jogos, hogy Isten büntetéssel fenyegetőzik, és ezeket végre is hajtja. Mi azt mondjuk, hogy Isten irgalma végtelen, de a büntetés akkor is megérdemeljük szerintem, ha olyat követünk el ellene. Egy más helyen azt mondja, és mindjárt jön az előzőnek a cáfolata, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ugyancsak Jeremiás. Ezért mindazért, amit az Úr eltervezett és közölt is az emberekkel, magasztalják őt. Ugyancsak Jeremiás. Nagy vagy terveidben és diadalmas megvalósításukban, szemed jól látja az emberek minden útját, és így megfizetsz kinek-kinek útjai és tetteinek gyümölcse szerint. Minden időben áld az Urat, és kér tőle, hogy irányítsa útjaidat és ösvényeidet, s hogy terveid jó véget érjenek, ez már Tóbiás könyve. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. Ez egy Zsoltárból van. Az fog történni, amit az Úr elhatározott. Mennyi terv van az embernek szívében, de csak az maradandó, amit az Úr határoz, példabeszédek. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását, ugyancsak példabeszédek. Ugye mi meg azt mondjuk, hogy ember tervez, Isten végez. Az Úr terve örökké megmarad, nemzedékről nemzedékre, ez is Zsoltár. És főleg a bölcsesség irodalomban, de a zsoltárokban is nagyon sok buzdítás és jó kívánság az emberek felé, amit kezed megtehet, vidd véghez szerényen, mert sem cselekvés, sem tervezgetés, sem bölcsesség, sem tudás nincs az alvilágban. Tanácskozás során születik a jó terv, és megfontoltság kell a háborúhoz. Érdekes egy mondat. És még egy jó kívánság a 20-as Zsoltárból, adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Hát ezt kívánom én most mindenkinek erre az új évre.
Köszönöm szépen, Mátyás, hogyha nagyon sokat jegyzeteltél, miközben a Zsuzsa felolvást ezeket az idézeteket, milyen gondolatok jöttek elő?
Bennem egyrésztről az a gondolat, hogyha úgy jelenik meg a Teremtő, a Jóisten, az Úristen, kinek, hogy tetszik az Ószövetségben és az Új Szövetségben, mint aki tervez, akkor ez nekünk egy jó minta. De jó, hogy egy ilyen mintánk van nekünk, és hogy ráhagyatkozhatunk erre a példára. Aztán az az egészen emberi dolog jutott az eszembe, hogy mennyire nehéz egyedül tervezni. És azt írtam föl magamnak, hogy nehéz egyedül tervezni, mert belebotolhatunk a saját lábunkba, most ezt idézőjelesen értem, a saját magunk gondolataiba is, mert a terveink azok nagyon sokszor keresztezhetnek más terveket is. Egyrészt egy óriási dolog, hogyha ott van bennünk az a bölcsesség, hogy okosan gazdálkodjunk a pszichés energiáinkkal. A tervezés azt szolgálja alapvetően, hogy a lelki-pszichés potenciáljainkkal igyekszünk jól gazdálkodni, és hogy nem akarunk hűbele Balázs módjára belevágni életfeladatokba. Valahol a tervezésnek az ellentéte az, hogy ugye, ahogy ez a mi kifejezésünk mondja, hogy hűbele Balázs módjára alakítom az életemet, azaz elhamarkodottan, hebehurgyán, szelesen cselekszem, viselkedem. Olyanok is aztán a következmények. Szóval ilyenek jutottak ezzel kapcsolatban az eszembe, és az, hogy a terveink keresztezhetnek más emberi terveket. Tehát sohasem lehetnek a terveink igazából. Nem lehetnének, nem szabadna, hogy önösek legyenek, hogy csak önösek legyenek.
Amit mondtál, az kezdted azzal, hogy társak is kellenek a tervezéshez, ahhoz szeretnék én két evangéliumi résszel csatlakozni. Az egyik az pont, ugye január 13-a van ma, és ez pont a mai evangélium az, amikor is elviszik a Bélát Jézushoz, hogy gyógyítsa meg, és ugye eltervezik, hogy majd oda mennek, szépen elintézik a dolgot a maga keretei között, ehhez képest kiderül, hogy csak úgy tudnak majd bejutni Jézus színe elé, hogy ki kell bontani a tetőt. Tehát volt egy terv, aztán jött az adhok, a Hübele Balázs megoldás, de ebben az esetben ez fontos volt és lényeges volt a gyógyulás szempontjából. Tehát azért a váratlan események nagyon sokszor alakítják a terveinket, és a másik pedig, ami aztán tényleg arról szól, hogy nincs emberem, aki levigyen a tóhoz. Kell az ember. Tehát amikor valamit eltervezünk, akkor nagyon kevés az, hogy mi ezt nagyon szeretnénk, a Jóisten segítségét kérjük, de ezen kívül még nagyon sok segítő kézre és társakra van. Ha más nem annyi, hogy ez nagyon jó, ezt csináld meg. Tehát egy biztató szó is elég lenni.
Valahol én azt gondolom, hogy ez nem tudjuk kikerülni. Szóval nem úgy van a dolog, hogy saját magamról csak egyes szám első szemébe gondolkodhatom, és kihagyhatom a másikat. Az ember társas lénye. Boétius valamikor a 4.-5. században úgy fogalmazott még, hogy az ember értelmes, természetű, önálló, egyedi létező. Valóban bizonyos vonatkozásban mindenképpen a homo sapiens értelmes természetű, de hogy mennyire önálló létező, azért itt már erősen állíthatunk kérdőjeleket, és ez a tervezés vonatkozásában is így van. Mielőtt idejöttem volna a rádióba, odahaza volt a plébániámon egy segítő beszélgetés, ahol megkeresett egy kétgyermekes családanya valamikor. Én eskedtem őket, és jó kapcsolatot ápolunk azóta is. A harmadik gyerek kérdése felmerült a családon belül, csak hogy a tervezés mennyire nem mehet egyes szem első szemében. És azon gondolkodott ez a nagyon kedves fiatal anyuka, bírom-e még a harmadik gyermeket, vagy nem? A férjem szeretne egy gyermeket, én is nagyon szeretnék, de én vagyok tisztában a saját lehetőségeimmel azzal, hogy milyen nehéz fölkelni már ehhez a két gyerekhez is. Szóval a tervezés kérdésköre akkor válik igazán nehéz, egyrészt önismereti kérdés is, hogy jó döntésekre tudjunk jutni az életterveinket illetően, vagy apró dolgokat illetően is, de igazán nehéz akkor válik, amikor már kompromisszumokat is kell kötni, amikor rájövök arra, hogy nem csak rólam van szó a terveim kapcsán.
És minden egyéb körülmény is. Tehát nem biztos, hogy csak az emberi kapcsolatokat kell bekalkulálni ilyenkor, hogy ne tűnjünk önzőnek, hanem azért a körülményeink is nagyon meg kell, hogy határozzák. Tehát az önismereten kívül még kell a környezetismeret is.
A szociális lehetőségeink például, vagy az a társadalmi, szociális környezet, ami körbevesz bennünket, és ami meghatározza a lehetőségeinket is, nyilván így van.
És akkor ez most lehet, hogy ez most egy kicsit titok, amit kérdezek, de és mit javasoltál, vagy te hogy tudtad feloldani ezt a kérdést adott helyzetben?
Nyilván, mivel most a feleséggel, az anyukával beszélgettem, őt erősítettem abban, hogy a saját érzéseit vegye komolyan. Ha én úgy érzem, hogy a harmadik gyerek most nekem nagyon nehéz lenne ad hoc momentán, akkor ezt önmagát komolyan kell vennie. Egy képpel, egy metaforával próbáltam neki segíteni, azt mondtam neki, én már láttam gyümölcsfát a gyümölcsei alatt összeroskadni. Tehát erre is vigyázni kell. Ugyanakkor nagyon örültem annak, amikor abban egyeztünk meg, hogy a következő beszélgetés már a férjével együtt hármasban fog történni, hiszen a férfi tervei is szempontok, a férj szempontja is szempontok és komolyba vendők, de a házasság az egy szerződés is, abban az értelemben is, hogy folyamatos párbeszéd szükségeltetik arra, hogy hogyan alakítsuk az életünket. Nem lehet kikerülni a másikat a terveinket illetően.
A társakra még egy idézetet szeretnék a Prédikátor könyvéből felolvasni. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásoknak szép eredménye van, mert ha elesnek, föl tudják egymást segíteni. A támogatás, a segítség mindenképpen kell ahhoz, hogy egy terv kivitelezhető legyen.
Igen, ez így van. Közösségi lénynek vagyunk teremtve, és elég baj az, hogy ezt manapság megpróbálják sokan figyelmen kívül hagyni, majd én egyedül.
kompromisszumokra kell jutnunk a társadalmainkban. Tehát egy olyan fajta ellenségesség szituációban tételezem magunkat, vagy én azt gondolom, ezzel nem vagyok egyedül, egy olyan fajta világban élünk, ahol különösképpen is szükségessé vált. Hát egy háború van most is, most se tudom kikerülni, beszélgettünk itt már a béke témájáról, de egy háború kellős közepén van Európa, aminek nem látjuk a végét. Tervez egy nemzet, tervez egy másik nemzet. Ezeket a terveket közös nevezőre kell hozni. És ez a mi mikrokörnyezetünk világaira is ugyanígy vonatkozik nyilván. Nem tervezhetünk egymást nélkül. Ha nem tudok a másik fejével gondolkodni, ha nem próbálok meg a másik fejével gondolkodni, ha nem próbálok meg a másik szívével érezni, vagy ha nem próbálunk meg a másik nyelvén beszélni, hát akkor mi lesz a világunkból? Az ember ereje, a többiek is. Éva idéztél evangéliumi részletet. Hát a János evangélium 5. fejezetében ugye Betesda fürdő jelenet, hogy nincs emberem. Várja valaki 30-valány esztendő óta a víz mozdulását, ahogy János evangélista erről fogalmaz. És sohasem jut le elsőként a vízhez. Az irgalmasság házában a Betesda szó ugye ezt jelenti magyarul, és ő mondja, ez a béna ember Jézusnak, hogy nincs emberem, aki levinne. Tervezni se tudunk a másik nélkül. Nem lehetnek jó terveink, életterveink anélkül, hogy ne bonyolódnánk purparlékba és beszélgetésekbe arról, hogy hogyan is alakítsuk az életünket, vagy hogy hogyan alakítsam az életemet.
És akkor említetted a háborút, és akkor most a tervezéshez nagyon-nagyon fontos a béke. A kiszámíthatóság és a béke. Ellenkező esetben nincs miről beszélni, nincs mit tervezni.
Így van, egy családi béke például, egy tinédzser gyerek, akinek olyan életfeladatokkal kell megküzdenie, milyen hivatást válasszak, terveznie kell az életet, és még hogyan. Mit jelent az, hogy nekem párom kell, hogy legyen? Ugye a tinédzserben természetesen fölmerül. Már ha nincs egy család, ahol a terveimet illetően egy nyugodt család, egy békés család, ahol erről el tudok beszélgetni, mi lesz abból a tinédzserből. Nem tud felnőtté válni. Nem tudja megküzdeni azt a krízist, ami kikerülhetetlenül jelentkezik a tinédzserkorban annak a végén. Kellünk egymásnak, kellünk, hihetetlen módon szükségünk van egymásnak, és a legnagyobb hiúságnak tartom azt, amikor azt gondoljuk, hogy boldogulhatunk egyedül.
Én egy versre hívnám fel a figyelmeteket. Az egyetlen terv, aminek örülünk, hogy füstbe ment, az Petőfi megírta, hogy füstbe ment terv, mert ez egy olyan aranyos, kedves vers, hogy mi nem bánjuk, hogy ez a terv füstbe ment, mert egy csodálatos meleg, családi, szeretet, béke. Tehát minden, amit most az előbb felsoroltál, Mátyás atya, ez ebben a versben benne van. Meg az is, hogy ember tervez, Isten végez. Zsuzsa, van-e még idézeted?
Az új szövetséget is megnéztem természetesen, és hosszabb idézeteket hoztam, megnézem, hogy mi az, amit ebből ki lehetne emelni az edélyek fényében. Az egyik, az Efezusi levélben, hát több is van az Efezusi levélből, alcím az, hogy Isten üdvözítő tervének a magasztalása. Áldott legyen az Isten Urunk Jézus Krisztus Atya, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket, mert ő benne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, szeretetből arra rendelt minket, hogy Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint, de mondhatnánk, hogy terve szerint, fogadott gyermekeivé legyünk, magasztaljuk felséges kegyelmét, amellyel fiában jóságosan megajándékozott minket, és így tovább, hogy őt tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Tehát ez tulajdonképpen nekünk és minden egyes embernek és az egész emberiségnek a tervet adta, azt, amit velünk tervezett el az Úr, adta a tudtunkra. Pál is nyilatkozik úgy, hogy azt, hogy ő mit tesz, hogy egy kegyelmet kapott, amelyet Isten ugyancsak tervének megfelelően adott neki a többiek javára. Olyan is van, ahol Jézus számon kéri azt, hogy a tanítványai nem Isten tervei szerint gondolkoznak. Mikor Péter azt mondja, beszél a szenvedésről, Isten ments, hogy ez veled történjen, takarodj előlem, Sátán, emberi módon és nem Isten tervei szerint gondolkodol. Tehát ezen el lehetne gondolkodni, nem azon, hogy ez volt Péterrel, hanem hogy mi milyen tervek szerint gondolkodunk. Tudjuk-e azt, hogy mi az Isten terve velünk konkrétan, és ezt, hogy tudjuk ezt megtudni? Van, amikor az ember nagyon biztos benne, választ egy hivatást vagy valamit, de mégse biztos. Vagy hogyan lehet egyértelműen megtudni azt, hogy ez hogy van? Nyilván Jézust kell követni, és mindjárt jön a következő Lukács evangéliumból, hogy Jézus azt mondja, ha valaki követni akar, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, sőt, még saját magát is, nem lehet a tanítványom, aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ. És itt van az, ami egész gyakorlati tanácsot ad, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon futja a pénzéből, hogy fel is építse, nehogy aztán, hogy az alapokat lerakta, de befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, kicsúfolja. Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Ugyanígy a háború a másik példa, amit Jézus hozott, hogy meggondolja-e, hogy az ellenséggel szemben milyen erő van, és hogy belefogjon el, vagy kérjen békét. Tehát ezeket a részeket emeltem én ki az új szövetségből, és akkor megint ugyanoda térünk vissza, hogy mennyire fontos az, hogy Isten mit határozott felőlünk, és ezt eleve ő határozta el, hogy ezeket közösségben kell, hogy megvalósítsuk mindazt, amit életünkben teszünk, és hogy hallgassunk az ő szavára, és az ő tervei szerint gondolkodjunk.
Egy mondat, ami csak annyi, hogy mi az Isten terve velünk, és az építkezés, ez mindkettő hozzá csatlakozik, ha nem az Úr építi a házat. Hát mi megnézhetjük magunkat.
Az jut az eszembe ezzel kapcsolatban az idézett szentírási helyjel kapcsolatosan is, Zsuzsa, hogy úgy szerepel, ha nem ül le az építő, és ha nem vett számot, ugye, a király, aki hadba indul. Ez valahol nekem eszembe juttatja a tervezéseink kapcsán, és az Isten akaratának a kutatása kapcsán, hogy nem jutunk egyről a kettőre, ha nem tartunk csendet saját magunkban, ha nem állunk meg egy picit tervezni, nem lehet kapkodva. Az elcsendesedésnek a szükségessége. Beszéltünk már arról, hogy együtt tudunk jól gondolkodni saját magunkról is, az életünkről is. Mert belebotlunk a saját gondolatainkba, a másik a segítségünkre lehet abban, hogy eligazodjunk a saját életünk vonatkozásába. Teli vagyunk indulatokkal. Nem szabad kapkodni. Segítő beszélgetésekben gyakran mondom a klienseimnek, azoknak a testvéreimnek, hogy megkeresnek, hogy langsam spazieren, hogy lassan járj és tovább érsz. Nem szabad kapkodnunk. Egy fölpörgetett életet élünk. Olyan ez a világunk, hogy gyors világ. Sokszor rá is vagyunk kényszerítve a gyors döntésekre, de pontosan ezért nagyon sokszor hibázunk. Nem tudjuk megkerülni a szó legjobb értelmében vett lelki gyakorlatokat és lelki csöndeket.
A csendről Hamvas Béla egyik írásában ezt olvassuk. Aldous Huxley kiszámította, hogy a csend köre évenként 13,5 kilométerrel szűkül. Már nincs messze az az időszól, amikor a csend a földről tökéletesen eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában vagy az óceánon félórás megnyugvásban részesülni. A meghittség köre egyre kisebb. Gondolkozzunk el ezen.
Gyors döntést mondtál. Hát ezek a tervezésnek nem részei, ezek a váratlan esemény részei, hogyha valami olyasmivel találkozunk, ami akadály, mert gyorsan el kell döntenünk, hogy visszük-e tovább, amit elterveztünk, vagy kénytelenek vagyunk korrekciót beiktatni abba a dologba, amit éppen viszünk.
Igen, rá vagyunk kényszerítve a gyors döntésekre, de ugyanakkor, amit most szeretnék, az csak annyi, hogy időt kell adnunk saját magunknak, hogy észszerűen építsük fel az életünket.
És amire még időt kell magunknak adni, most így ebben a műsor keretében is, hogy amikor az ember lezár egy napot, akkor a napra eltervezett dolgokat napi számvetéssel össze szoktuk foglalni. Tehát egy számvetés, egy értékelés, hogy ezt terveztem, ez sikerült, ez nem, és hogy hogy zártam ezt a napot. Zsoltárok könyve. Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre neveljük szívünket.
És micsoda lelki békét tud adni az, hogyha valóban megterveztem a napomat, és azt ki is tudom pipálni, hogy igenis ezt is megtettem, azt is megtettem, a harmadikat is sikerült. Lehet, hogy valamit nem, de jól fogok aludni utána, hogyha ezt az esti számvetést megcsinálom. De ezt tervezni is kell a nap elején természetesen.
Igen, ez így van. Ez az egzámen, amit a jezsuita testvéreink gyakorolnak, ők néha kétszer is megteszik egy nap, tehát délben és este. Ezt ajánlják a lelki gyakorlatokon, hogy aki ezt meg tudja tenni. Egy icike-picike füzet tartalmazza, mert nagyon egyszerű. Leülök este, 10 perc elég, nem kell több, végig gondolom a napot, tanácsolják azt is, hogy írjam le, mert ebből is lehet okulni, és hát ezt meg lehet próbálni bármilyen körülmények között, mészet 10 percig csöndbe vagyok, az talán föl se tűnik azoknak, akik körülöttem vannak. De én egy jó pár családot láttam, főleg ahol kisgyerekek vannak, hogy az esti imádságnál azzal kezdik, legkisebbtől fölfejt, köszönöm ezt a napot, és köszönöm a... És akkor felsorolják. És az egy nagy élmény végig hallgatni, hogy a gyerekek miket köszönnek meg.
Miért
hálásak? És utána ők, akik aztán nagy szemekkel és tátott szájjal hallgatják, hogy miket köszönnek meg a szülők, vagy más felnőttek, aki még ott van ebben a imakörben. Nagyon fontosnak tartom.
A szemináriumban volt nálunk, hogy annak idején még a szegedi szemináriumban, hogy reggel 6 órakor a spirituális atya, a szeminárium lelkiigazgatója szempontokat adott a nap megtervezéséhez, punktáknak hívtuk ezt. És aztán eljött a déli
idő. 1-2, most így hallom. Ambo mikrofon 1-2-1-2-1-2.
Hívtuk.
1-2-1-2-1-2, nem hallasz, Péter? Nem hallod még? 1-2-1-2-1-2. 1-2-1-2-1-2-1-2. Nem?
Kicsit nem is tudom kikerülni, és nem is akarom kikerülni, hogy ebben a szent időben sem. 20 szövetségi parancsnokságoknak való vonatkozásai vannak ennek, még ugye a 7. napot az Úr napján szenteljük meg. Én büszkék lehetünk, hogy nekünk ilyenkor nem kell dolgozni, hogy a lélegzetvétel szóval, ez egy nagy kicsit.
Ünnepet említettél, de én nekem az is Kairoszos megszentelt időm, hogy ugye eljöttek is megbeszéltetek. Bármilyen. És most ami nagy ajándék nekem, hogy úgy jöttem ide, hogy tervezésről fogunk beszélni. Teljesen világos. Elsőre nem jut eszébe senkinek az, hogy hogy lehet ennyi minden Kairosz szentélyes élmény, mondatot, idézetet, gondolatot bevonni. Hogy tudnánk összefoglalni a tervezést, úgyhogy megmaradjunk ebben a Kairosz hangulatban?
Valamikor régen az iskolás gyerek a füzetét azzal kezdte el, hogy az első lapra beírta nagy betűkkel, hogy Isten nevében kezdem el. Tehát amikor leülök tervezni, azt mondom, hogy Isten nevében kezdem el. És a végén hálát adok. Most a kettő közé nagyon sok világi jó tanácsot is be lehetne tenni, hiszen erre hoztam egy kis példát, de a lényege az, hogy mindent Isten kezébe teszünk le. Mert nélküle nem megyünk semmire. Ezt Jézus is mondja, nincs fölírva, tehát nem tudom az idézet pontos helyét. Azt mondja, mert nélkülem nem tehettek semmit. Azt hiszem János evangéliumban van. És így kell minden napunkat is elkezdeni, és a tervezést is így kell elkezdeni. Az már, hogy segítséget kaphatok, hogy milyen lépések szerint menjek végig. Végig gondolom az elmúlt évet, például az életem minden területét, munka, család, barátok, egyház, kisközösségek és minden egyéb tanulás, kikapcsolódás, és ezekben mi volt a legnehezebb az elmúlt évben, mi volt a legjobb, mi az, ami fájt, mi az, aminek örültem, és így tovább, és ezzel összefoglalom az előző évet. A végén ad ilyen tanácsot is, nem muszáj követni, hogy 3 szót emeljek ki, hogy mi volt a legjellemzőbb, de nem ez a legfontosabb. Látom, nagyon röviden összefoglalva az egészet, és akkor hálát adok. És kérem Isten segítségét a következő évhez. És akkor ugyanezeket előre, mik azok az álmok, amiket szeretnék megvalósítani. Merjünk álmodni, ez volt az alcíme. Mert ha alá célzunk, abból még kisebb teljesítmény fog következni. Tehát elképzelek egy nagy valamit, vagy többet is, de minden területnek megvan a helye a következő évre. Mi az, amit meg tudok tenni, és ezeket is leírom, ebből is a végén ki lehet. Az új évre nem is 3, csak egyetlen egy szót vagy mondatot javasol, azt emeljük ki, hogy mi legyen az iránya ennek, és amikor ez megvan, kérem hozzá Isten segítségét. Nagyon érdekes, hogy egy egész egyszerű példa, ugye először meglepett, mikor hallottam, egy francia nővér, úgyhogy a nevének a kiejtésében nem kísérleteznék, aki Medjugorjében tartott lelki gyakorlatokat, és nagyon szívesen foglalkozott csak lányokkal. És akkor azt mondja, az egy ilyen lelki gyakorlatos beszédét hallottam, hogy gondoltál-e arra, hogy magaddal viszed a szuzanyát, amikor ruhát akarsz vásárolni? És úgy meglepődtem rajta. És azt mondja, hát természet, miért ne? Hát ő tud segíteni. Bemész, meglátsz valamit az üzletbe, és megkérdezed tőle gondolatból, hogy jó lenne ez nekem? Illik ez hozzám? Vagy megengedhetem magamnak, mert ilyen drága vagy. Most csak azért vegyem meg, mert olyan olcsó. Mit fognak ehhez szólni esetleg? Hogy fogok én ebbe kinézni? Kifejezi-e azt, hogy én vagyok, és ez nekem jól áll? És úgy elgondolkoztam rajta, hogy először nevettem, mert persze én már nem voltam akkor tínédzser, de tényleg minden pillanatban és a legkisebb döntésnél is figyelembe kéne venni azt, hogy föntről ilyen jelzést kapunk. Megerősítést, vagy nem?
És hogy van jelzés, mindabból, amit most mondtál, Rózsa, nekem az tetszik a leginkább, az ütötte meg legjobban a szívemet, hogy azért nem csak rajtunk múlik, hanem hogy van jelzés, hogy oda fülelhetünk a dolgokra, és oda kell fülelni mindarra, ami egy fölülről jövő jel. Ebben alázat van, tudnélik, ezekben a mondatokban és ezekben a gondolatokban.
És ehhez is megint csak a csendre van szükség, ehhez meghalljuk.
Így van. Ugyanakkor most eszembe jutottak azok az emberek, és mindannyian járunk így az élet során, hogy a legjobb szándékkal tervezünk, és aztán nem sikerülnek a terveink. Én azt gondolom, hogy azt a mondatot itt ki kell mondanunk, hogy ez mindegyikünkkel megtörténik, és ez nem jelenti azt, hogy az ember értéktelen, hanem az életnek és az életünk kérdéseinek a megválaszolása az nem egy egyszerű feladat, és néha nagyon embert próbáló feladat, és a legjobb szándékaink mellett is érhetnek bennünket kudarcok. Mert nyilván egyrészt nem vagyunk tökéletesek, másrésztről, ahogy beszélgettünk erről, a lehetőségeink a környezet által is behatárolt lehetőségek. A kudarcok is hozzátartoznak az életünkhöz. Senki ne szégyelje magát azért, mert vannak kudarcai, de legyen büszke azért, hogyha a kudarcok ellenére is tud tervezni. És akar tervezni, és mer tervezni.
A műsor vége felé hallgassunk meg egy református éneket. Az Úr csodásra működik. Szövege remekül foglalja össze a műsor vezér gondolatát.
Számvetésről beszélgettünk. Én így a műsor számvetéseként Soli Deo Gloria.
Soli Deo Gloria.
Csak Istené a dicsőség. Ezzel tudnám összefoglalni azokat, amit itt most elmondhatok. Búcsúzik Önöktől.
Egri Zsuzsa.
Sinder Mátyás.
És Perczel Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban a fenntartható lelki fejlődés januári adását hallották.
Fenntartható lelki fejlődés. Perczel Éva, Egri Zsuzsa és Sinder Mátyás atya műsorát hallották.